3. A sértés. Odalenn a kapuban, Beauchamp nem engedte tovább menni barátját.
Gondolkozzunk csak egy kicsit. Az imént azt mondtam önnek, hogy Monte Cristótól kérjen magyarázatot, ugye?
Igen, és én azt hiszem, hozzá is szándékozunk.
Hanem azért nem ártana egy kicsit meggondolni a dolgot.
Mennyiben?
Már amennyiben én nagyon komolynak tartom ezt a lépést.
Mennyivel volna komolyabb, mint az, amit most tettünk?
Túlon-túl komolyabb, édes Albert. Danglár a pénzembere, és mint minden ilyen szörnyű ember, ő is nagyon jól tudja, mit jelent kockára tenni a bőrét. A másik azonban, legalább látszólag, nemes ember, és nem lehetetlen, hogy a ragyogó külső alatt valami bravo, vagy spadasszín rejlik.
Nem bánok én semmit, kedvesem. Csak az keserítene el, ha nem találnék valakire, akivel megverekedhetném.
Hát, efelől nyugodt lehet, ez az ember nem fog vonakodni. Én inkább attól tartok, hogy nagyon is ügyesen forgatja majd a kardot, vigyázzon, Albert, gondolja meg jól a dolgot.
Monkerf büszkén mosolyogva mondta. Hiszen éppen ilyen vívót esengekén. Vagy érhetne nagyobb szerencse, mintha atyám értesném el? Vérem, lemosná nevünkről a gyalázatot.
Anyját pedig megölni.
Ó, szegény anyám, mondta szemeiből két nehéz könycseppet töröl vele. Tudom, hogy utánam sorvadsz, de még mindig szebb lesz ilyen elmúlásod, mintha szégyen ölne meg.
Megmaradt tehát elhatározása mellett?
Rendíthetetlenül.
Na de hol keresünk tulajdonképpen?
Párizsban kell lennie, mert néhány órával én utánam ő is elindult. Bérkocsit fogadtak, és a Champs-Élysées 30. száma elé hajtattak. Beauchamp egyedül akart fölmenni hozzá, de Albert úgy találta, hogy ilyen rendkívüli ügyben el lehet tekinteni a szokásos párbaj szabályoktól. Fiatal barátja az egész ügyet oly hajthatatlan erővel vezette, hogy Beauchamp már semmiben sem tett neki többé ellenvetést. Beérte vele, hogy egyszerű kísérője legyen. Albert egy ugrással a tornácot termett. Baptizin fogadta. A gróf csak ugyan megérkezett, de éppen fürdőt vett, és kereken megtiltotta, hogy bárkit hozzávezessenek. És a fürdő után?
Ebédelni fog.
És ebéd után?
Hát egy órára lepihen.
És azután?
Az operába fog menni.
Bizonyos benne?
Tökéletesen. A fogatának pont 8 órára kell előállania.
Jól van, csak ezt akartam tudni, mondta Albert. Aztán Beauchamp felé fordult. Hát ha valami ügyes-bajos dolga van, intézzel Septiben, még a szerelmes találkáit is halassza holnapra, kedvemért. El kell jönnie velem az operába, föltétlenül számítok önre. Ha lehetséges, hozza magával még Chateaurenaud-t is. Beauchamp élt az alkalommal, és búcsút vett barátjától, megígérve neki, hogy 3:48-kor érte jön. Hazaérve Albert megüzente Franznak, Debrének és Morelnek, hogy nagyon szeretne találkozni velük este az operában. Azután meglátogatta édesanyját, kit a tegnapi események ágyba döntöttek. Senkinek sem volt szabad bemenni hozzá, iszonyúan megtörte ez a nyilvános botrány. Fiát megpillantva megragadta kezét, és zokogásba tört ki. A sírás azután megkönnyebbítette. Albert némán szemlélte egy darabig, halvány beesett arcán, elborult homlokán látni lehetett, hogy bosszú vágya már nem oly féktelen.
Mondja, édesanyám, szólalt meg végre, van tudomása önnek Monkerv úr valami titkos ellenségéről?
Mercedes megremegett. Gyötrelmes volt hallania, hogy fia nem nevezte többé atyának a férjét.
Édes fiam, olyan magas polcon álló embernek, mint a gróf, tömérdek ellensége van, kik csak alattomban áskálodnak ellene is, éppen ezek a legveszedelmesebbek.
Tudom, és éppen azért fordulok az ön éles elméjéhez. Ön mindent lát, mindent megfigyel.
Miért mondja ezt?
Mert például azt is észrevette, hogy estéjünkön Monte Cristót hasztalanul kínálgattuk bármivel.
Mercedes felkönyökölt, és belső László remegő hangon mondta. Minő, összefüggésben lehet Monte Cristo az előbb hozzám intézett kérdésével.
Monte Cristo minden ízében keleti ember, és a keletiek tudtommal soha egy falatot sem fogadnának el ellenségeiktől, nehogy megcsorbuljon teljes szabadságuk a bosszúállásban.
Ellenségünk volna? Monte Cristo? Kiáltott föl Mercedes, és arca haloványabb lett az ágyát borító gyolcs lepedőnél. De hát ki verte ezt a fejébe Albert? Hogy mondhat ilyet? Á, őrültség! Monte Cristo csupa gyöngét figyelem volt irányunkban mindenkor. Önnek még életét is megmentette, és ön maga mutatta be nekünk. Édes fiam, könyörögve kérem, verjen ki a fejéből minden ilyen méltatlan gyanúsítást, és ha tanácsolhatok még valamit, vagy inkább kérhetem valamire, ragaszkodjék hozzá lelke egész szeretetével.
Anyám, válaszolt elborult tekintettel Albert. Önnek valami különös oka lehet annyira szívemre kötni azt az embert.
Nekem?
Kiáltott föl Mercedes, mélyen elpirulva, majd ismét, talán még jobban elhalványodva, mint az imént. És az az ok, vallja be őszintén nem egyéb, mint hogy az az ember árthatna nekünk, ha akarná. Mercedes megremegett és fürkésző pillantást vetett a fiára.
Milyen különös rög eszméi vannak ma, Albert? Mi baja van a gróffal? 3 nappal ezelőtt még normandiai útjára is elkísérte, és velem egyetemben ön is legjobb barátjának vallotta.
Mercedes észrevette fia ajkán a gúnyos mosolyt, és a nő és az anya kettős ösztönével mindent kitalált, de sokkal jobban tudott magán uralkodni, és sokkal okosabb volt sem, mint észrevétette volna remegését. Albert azután nem szólt többet, kis idő múlva a grófné kezdte újra a társalgást.
Bevallom őszintén, nagyon rosszul vagyok. Az egyedüllét pedig mindennél jobban árt ilyen lelki állapotban. Maradjon velem, Albert. Csevegjünk egy kissé. Szórakoztasson.
Kész örömmel engedelmeskedném, édes jó anyám, de rendkívül sürgős és fontos ügy kényszerít az egész estét öntől távol töltenem.
Hát jó, menjen, Albert, mondta sóhajtva Mercedes. Nem akarom gyermeki részvétének rabszolgájává tenni.
Albert úgy tett, mintha nem hallotta volna ez utolsó szavakat, köszönt és eltávozott. Alig tette be maga után az ajtót, Mercedes becsöngette legmeghittebb komornyikját, és megparancsolta neki, hogy bármerre is járjon, és Albert egész este mindenütt sarkában legyen, és minden lépéséről adjon számot. Azután komornáját is behívatta, és bár rendkívül gyönge volt, mégis felöltözött, hogy minden eshetőségre készen legyen. A kamarnyiknak nem volt valami nehéz feladata. Albert szobájába ment, és kiváló eleganciával öltözött föl. Bosámp 8:10 előtt bekopogtatott, beszélt Chateau Renault-val, ki megígérte, hogy még a kárpit felgördülése előtt ő is ott lesz a földszinten. Mindketten Albert kocsijában foglaltak helyet, kinek semmi oka sem lévén eltagadni, hogy hová szándékozik, hangosan kiáltotta oda a kocsisnak. Az operába! Nagy türelmetlenségében fölötte korán még a kárpit felgördülése előtt érkezett meg. Csodálatos képpen már a későn járó Chateau Renault is ott volt. Albertnek nem kellett fölvilágosítani az ügy mikénti állásáról. Bosámp már elvégezte helyette. Chateau Renault oly természetesnek találta az apja meggyaláztatásáért bosszút lihegő fiú szándékát, hogy esze ágában sem volt lebeszélni róla, sőt, ismételten biztosította, hogy bármikor és bármiben rendelkezésére áll. Debray nem volt még ott, de Albert tudta, hogy az operai előadásokat ritkán szokta elmulasztani. Remélve, hogy a folyosón vagy a lépcsőházban Monte Cristóval találkozhatik, az előadás megkezdése előtt keresztül kasul járta az egész színházat. Csak akkor tért vissza helyére Chateau Renault és Bosámp közé, mikor a jeladó csengettyű megszólalt. A két oszlop közötti páholy az egész első felvonás alatt zárva maradt. Albert egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. A második felvonás elején, amikor 100-szor nézte meg már az óráját, végre mégiscsak fölnyílt a páholy ajtó, és Monte Cristo jelent meg benne, talpig feketében. Kihajolva a párkányon, körüljáratta tekintetét az egész nézőtéren, Morrel is vele volt,
ki a húgát és sógorát látszott keresni, s rájuk bukkanva végre egy második emeleti páholyban nagyban integetett nekik. Mikor a gróf körül járatta tekintetét a nézőtéren, megakadt a szeme egy halvány arcból elővillanó szempáron, mely gyilkos tűzzel lövelt vissza tekintetére. Azonnal ráismert Albertre, de földult arca megpillantásakor jobbnak találta észre sem venni. Közönyös arckifejezését megtartva másfelé fordította messze látóját, és az ellenkező oldalt vizsgálgatta. Hanem azért a messzelátó mögül figyelemmel kísérte Albert minden mozdulatát, és észrevette, hogy a második fölvonás után a függöny legördültével barátaival egyetemben elhagyja helyét. Csak hamar azután közvetlen közelében alatta pillantotta meg ugyanazokat a szikrázó szemeket. Tudta, hogy vihar van kitörőben, és mikor lenyomódott a páholy kilincse, bár gondtalanul csevegett a spáhi kapitánnyal, tudta, mi fog következni, és felkészült rá. Az ajtó fölpattant. Monte Cristo csak akkor fordult vissza, és akkor vette észre a halványan izgatottságtól remegve belépő Albertet, Bossampal és Sátorronóval a háttérben. Isten hozta, Mankerfúr, szólította meg azon a finom, előkelő hangon, mely olyannyira elütött a mindennapi formaságtól. Üdvözlöm önben a kitűnő lovast, ki épp erőben tudta végig nyargalni azt a hatalmas utat. És jól fegyelmezett arcvonásai a legszívesebb barátságot fejezték ki. Morálnak csak most jutott eszébe a vikomt levele, melyben minden további magyarázat nélkül arra kéri, hogy jelenjen meg az operában. Sejteni kezdte, hogy komoly dolgok vannak készülőben. Nem azért jöttünk ide, hogy a látszólagos barátság öve alatt képmutató bókokkal halmozzuk el egymást, mondta Albert. Ellenkezőleg, magyarázatot jöttünk sürgetni, gróf úr. Összeszorított fogai közül remegve szűrődtek át te szavak. Ha, magyarázatot követelnek tőlem itt az operában? Kérdezte nyugodt hangon, mint aki önuralmát sohasem szokta elveszíteni. Bármi kevéssé ismerjem is a párizsi szokásokat, sohasem mertem volna gondolni, hogy ilyen helyen is szoktak magyarázatot kérni az embertől. De ha bizonyos emberekkel végképp nem lehet oda-haza beszélni, mivel fürdő, ebéd vagy pihenő óra emlegetésével ajtót mutatnak az embernek, ott kell megragadnunk az alkalmat, ahol kínálkozik. Hát nem gondolnám, hogy velem annyira nehéz összekerülni, mert ha jól emlékszem, tegnap is volt önhöz szerencsém vékomt. Albertnek zugni kezdett a feje. Igen, tegnap még csak ugyan voltam önnél, mert tegnap még nem tudtam, kicsoda ön. Ez utóbbi szavakat már oly hangosan mondta, hogy a környékbeli páholyok közönsége és a folyosón járók elők is meghallhassák. A szomszéd páholyokból csak ugyan ki is kandikált egy-két kíváncsi fej, a folyosón ácsorgók pedig igyekeztek Bossamp és Sátorronó vállán keresztül a páholyba tekinteni. Honnan jön ön tulajdonképpen? Kérdezte Monte Cristo látszólag fölindulás nélkül. Mert a jobbik eszét úgy látszik elhagyta valahol. Annyi eszem még minden esetre van, hogy keresztül lássak a szítán, és hogy kijelentsem önnek, hogy meg akarom torolni a rajtam esett sérelmet. Válaszolt rosszul folytogatott düvel Albert. Egyáltalában nem értem önt, és figyelmeztetnem kell, hogy én idehaza vagyok ebben a páholyban, hol senkinek sincs joga nálamnál hangosabban beszélni. Távozzék! És Monte Cristo parancsoló mozdulattal mutatott az ajtó felé. Ha századszor idehaza van is ebben a páholyban, én tudok rá módot, hogy kimozdítsam belőle. Sziszegte Albert, idegesen marcangolva kezében a kesztyűt, mi nem került el a gróf figyelmét. Jól van, jól, mondta még mindig teljes nyugalommal Monte Cristo. Látom, hogy minden áron össze akar tűzni velem, hanem azért még így is szolgálok egy tanáccsal, mit nagyon jó lesz megszívlelnie. Soha se csináljon ekkora hűhót, mikor valakit kihív. Némely embernek nagy ártalmára lehet a hűhó, tisztelt Mankerfúr. A jelenet kíváncsi szemlélői e név hallatára összenéztek. Tegnap óta nagy kelete volt ennek a névnek minden tereferében. Albert azonnal megértette a célzást, s kesztyűjét a gróf arcába akarta dobni, de Morel megakadályozta benne, és Beauchamp és Chateau Renaud, attól tartva, hogy túllép a határon, hátulról tartották vissza. Monte Cristo anélkül, hogy fölkelt volna, csak előrehajolt a széken, és megragadva a fiatalember kezét, görcsösen összerándult ujjai közül csavarta ki a szétmarcangolt átizzadt kesztyűt, azután acél kemény, csengő hangon mondta. Uram, fölveszem a kesztyűt, mintha valósággal arcomba dobta volna, és golyóra csavarva fogom visszaküldeni önnek. Ha nem most távozzék, különben szolgáimat hivatom, és velük fogom kidobatni. Albert vérbeborult szemekkel tántorult hátra. Morel felhasználta az alkalmat, és becsapta az ajtót. Monte Cristo, mintha semmi sem történt volna, ismét kihajolt a párkányon, s a nézőteret vizsgálgatta messzelátójával. Érc szíve és márvány arca volt. Morel súgva kérdezte tőle. Ha mit vétett neki? Semmit a világon. Személyesen legalább nem. De ilyen otromba jelenetet mégsem lehet minden ok nélkül rögtönözni. Az apját pellengére állították, és abba őrült bele szegény. Önnek is van talán valami része a leleplezésben? Apja pörében Hyde volt a koronatanú a kamara ítélőszék előtt. Hallottam róla, de nagyon hihetetlenül hangzott füleimben, hogy a görög rabszolganő, kit e páholyban többször láttam már ön mellett, csak ugyan Ali Pasa leánya volna. Szinte hihetetlen.
Pedig úgy van.
Ja, most már értem az egészet. Ez a jelenet előre ki volt csinálva.
Mennyiben?
A délelőtt levélben kért föl Albert, hogy estére legyek itt az operában, nyilván azért, hogy tanulja legyen a sérelemnek.
Hát nem lehetetlen, mondta rendíthetetlen nyugalmával Monte Cristo.
És mi szándéka van vele most?
Vele? Hogy mi szándékom van vele, Maximilian? Holnap reggel pontban 10 órakor meg fogom őt ölni, olyan igazán, mint ahogy ön áll most előttem, és én kezet nyújtok önnek. Egyéb szándékom nincsen.
Morel elfogadta a feléje nyújtott kezet, de megborzongott jéghideg ujjaitól. Gondolja meg, mennyire szereti atya.
Hát ez is ok, pattant föl Monte Cristo, most veszítve el első ízben nyugalmát. Szenvedjen, pusztuljon bele úgy, ha kell neki.
Morel megdöbbenve bocsátotta le a kezét. Ugyan, gróf úr?
Nem hallja, kedves Maximilian, mi elragadó szépen énekli ma Dupré ezt a gyönyörű áriát? Ó, Mathilde, szívem bálványa!
Duprét én fedeztem föl Nápolyban, és én tapsoltam neki legelőször.
Bravo! Bravo!
Morel belátta, hogy hiába is feszegetné tovább a dolgot, s nem szólt róla többé. A kárpit, melyet éppen akkor vontak föl, amikor vége szakadt az Albert rögtönözte jelenetnek, nem sokára legördült. Tüstént utána kopogott valaki a páholy ajtaján.
Szabad, hangzott Monte Cristo ajkairól anélkül, hogy hangja a legcsekélyebb fölindulást árulta volna el.
Beauchamp lépett be.
Jó estét, Beauchamp úr, fogadta Monte Cristo, mintha még nem is látta volna ezen az estén a derék újságírót. Foglaljon helyet!
Beauchamp komoly meghajlással üdvözölte, és elfoglalta a kínált széket.
Mint látni tetszett az imént, itt jártam Munker vikomtal.
Ami annyit jelent, mondta nevetve Monte Cristo, hogy minden valószínűség szerint nagy kanállal ettek valahol, és Dáridóból kerültek ide. Nagyon jól esik látnom, hogy ön józanabb nála, Beauchamp úr.
Hát megengedem, hogy Albert túllépte a határt, és éppen azért jöttem, hogy elnézését kérjem a magam szakállára. És most, mivel mentségeimet tessék jól megérteni, hogy a magam mentségeit előadtam, engedje kijelentenem, hogy sokkal lovagiasabb embernek ismerem sem, mint megtagadhatna némi fölvilágosítást azokról az emberekről, kikkel a Janinai ügyben érintkezett. Magamnak is lesz azután egy-két szó megjegyzésem, a szép görög hölgyre vonatkozólag.
Monte Cristo lebigyeztett ajkai elárulták, hogy ennek a névnek a fölemlítése el is maradhatott volna.
Ugyan menjen, mondta azután nevetve, hiszen így lerombolja minden légváramat.
Hogyan?
Eddig azon nyargaltak valamennyien, hogy valami rendkívüli embernek híreszteljenek. Ön szerint például Lara, Manfred vagy Lord Ruthven voltam, de hogyha ez a rendkívüliség leháramlik rólam, úgy látszik, én is csak olyan közönséges emberré töpörödöm, még az ön szemeiben is, mint bárki más. Magyarázatokat követelt tőlem, szóval közönséges halandónak tart. Ugyan menjen, Bosánpúr, nem ókázzék.
Hát vannak azonban olyan körülmények, mondta Bosámp komoly méltósággal, melyekben a becsület parancsol.
Igen, tisztelt szerkesztő úr, Monte Cristo grófnak egyedül Monte Cristo gróf parancsolhat. Ne is vesztegessük tovább a szót. Úgy teszek, amint nekem tetszik, és higgye meg, nem szoktam elvéteni a dolgomat.
Uram, válaszolt az újságíró, nemes embereket nem lehet csak ilyen könnyedén, apró pénzzel kifizetni, ez becsület béli dolog.
Állok elébe, válaszolt Monte Cristo nyugodt méltósággal, de szemei fenyegető villámokat szórtak.
Mindketten tudjuk, hogy vérről van szó, és több tárgyalásnak helye nincsen.
Válaszom egyszerűen az, hogy ezt legyen szíves megmondani a vikomnak, hogy kíváncsi vagyok a vére színére, és holnap délelőtt pontban 10 órakor meg is fogom látni.
Nincsen hátra tehát egyéb, mint megállapítani a feltételeket.
Édes uram, rám nézve tökéletesen mindegy, hogy önök mit fognak megállapítani, és ilyen csekélységért kár volt megzavarni ezt a kis színházi gyönyörűséget. Az önök országában kardot vagy pisztolyt szoktak használni, a gyarmatokon karabét. Angliában tört. Legyen szíves megmondani megbízójának, hogy bár én vagyok a sértett, különc ködéseimet a végletekig viszem, és hajlandó vagyok a választás jogát neki átengedni, és bármi föltételt, bármi fegyvernemet habozás nélkül elfogadok.
Megtetszett érteni?
Minden föltételt elfogadok, még azt sem bánom, ha sorsot húzunk, bár a párbajnak ezt a módját ostobasága miatt megvetem. Ez esetben azonban semmitől sincs okom idegenkedni, mivel győzelmemről bizonyos vagyok.
Bizonyos? Ismételte Bosámp, különös tekintettel nézve a grófra.
Föltétlenül bizonyos, válaszolt Monte Cristo vállat vonva. Ha nem volnék meggyőződve róla, talán meg sem verekedném vele. Meg fogom ölni, mert meg kell ölnöm. Csak arra kérem, legyenek szívesek még ma estére értésemre adni, mit határoztak. Váratni semmi esetre sem fogok magamra.
Megmondhatom azonnal, pisztolyt választunk, és a Viszennéi erdőben pont 8-kor fogunk fölállani.
Mondta kissé, levertem Bosámp nem lévén tisztában, hogy szájhőssel, vagy csak ugyan valami természet fölötti lényel van-e dolga.
Nagyon helyes, uram, most azonban miután mindenben megállapodtunk, legyen szíves megengedni, hogy békén hallgathassam végig a darabot, és mondja meg Albert barátjának, kíméljen meg esetleg ismételt látogatásától, mert az efféle nyers otrombaság nagyon rossz ízlésre val, mely nem illik hozzá. Menjen haza szép szerivel, és aludja ki magát.
Bosámp különös érzelmek között hagyta el a páholyt.
Számíthatok önre, Morel úr? Kérdezte Monte Cristo a kapitány felé fordulva.
Magától értetődik, válaszolt Morel. Önnek mindenkor rendelkezésére állok, hanem?
Fontosnak ítélem, gróf úr, hogy magam is tudjam a valóságos okot.
Más szóval visszautasít? Távol legyen tőlem.
A valóságos okot Albert sem ismeri, ki bekötött szemekkel botorkál, maga sem tudja merre.
A valóságos okot rajtam és az Istenen kívül nem tudja senki, az Isten pedig, becsületes lelkemre esküszöm, mellettünk lesz, kapitány úr.
Megelégszem a magyarázattal, gróf úr, kit választ második segédjének?
Egy lelket sem ismerek Párizsban, kit ilyen szívességre nem általanék fölkérni, ha csak az ön sógorát, Emmanuel urat nem. Gondolja, hogy ő megtenné nekem ezt a szívességet?
Jót állok érte, mint önmagamért.
Akkor minden rendben van. Elvárhatom tehát holnap reggel 7 órára mindkettejüket?
Föltétlenül.
Ahogy itt a kárpitot fölvonták, már figyeljünk. Ebből az operából egyetlen hangot is kár volna elvesztegetni. Hát micsoda, csodálatosan szép zenéje is van ennek a Tell Vilmosnak. Minden hangja gyöngy.